नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयः उदीरये नस्तपायेषु भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्ते भवति निष्ठिके हरे कृष्ण Majd napon a Srimad Bhágavatam 7. énekéről olvasunk, a 15. fejezetben, a fejezet címe Utasítások a civilizált emberi lények számára, és a vers szám pedig a 74-et. Dharma De Dihamedia Dharmaste Grihamedhiyo
Dharmaste Grihamedhiyo
Varnaita
Varnaita
Paponasana
Paponasana
Varnaita Paponasana
Varnaita Paponasana
Elnézünk, bocsánat, az Varnita vagy Varnaita?
Varnita.
Jó.
Elnézünk, köszönöm. Griasta,
Griasta,
Ena,
Ena,
Padavi,
Padavi,
Griasta, Ena Padavi,
Griasta, Ena Padavi,
Ajnasa,
Ajnasa,
Nyasina,
Nyasina,
Iyat,
Iyat,
Ajnasa, Nyasina, Iyat,
Ajnasa, Nyasina, Iyat.
Dharmaste Grihamedhiyo
Dharmaste Grihamedhiyo
Varnita Papanasana
Varnita Papanasana
Grihastho Yena Padavi
Grihastho Yena Padavi
Ajnasa Nyasinamiyat
Ajnasa Nyasinamiyat
Dharmaste Grihamedhiyo
Dharmaste Grihamedhiyo
Varnita Papanasana
Varnita Papanasana
Grihastho Yena Padavi
Grihastho Yena Padavi
Ajnasa Nyasinamiyat
Ajnasa Nyasinamiyat
Dharmaste Grihamedhiyo
Dharmaste Grihamedhiyo
Varnita Papanasana
Varnita Papanasana
Grihastho Yena Padavi
Grihastho Yena Padavi
Ajnasa Nyasita Nyasinamiyat
Ajnasa Nyasinamiyat
Dharmaste Grihamedhiyo
Dharmaste Grihamedhiyo
Varnita Papanasana
Varnita Papanasana
Grihastho Yena Padavi
Grihastho Yena Padavi
Ajnasa Nyasinamiyat
Ajnasa Nyasinamiyat
Dharmaste
Grihamedhiyo
Varnita Papanasana
Grihastho Yena Padavi Grihastho
Yena
Padavi
Ajnasa
Nyasinamiyat
Igaz, bocsánat, kedves bakták, hogy a Yagya szónál úgy van, hogy a J után van az N, és itt meg az N után van a J, azt úgy kell mondani, hogy Anjasa, igaz?
Anjasa.
Igen. Jó, csak van.
Dharmaste Grihamedhiyo
Dharmaste Grihamedhiyo
Varnita Papanasanaha
Varnita Papanasanaha
Grihastho Yena Padavi
Grihastho Yena Padavi Dharmaste Grihamedhiyo Varnita Papanasana Grihastho Yena Padavi Varnita Papanasana
csodálatos élethez.
Barnita,
Barnita,
elmondtam én.
Elmondtam én.
Az én az erője. Pápanásanaha,
Pápanásanaha,
a bűnös visszahatások megsemmisítése.
A bűnös visszahatások megsemmisítése.
Grihasztaha,
Grihasztaha,
aki családfenntartóként él.
Aki családfenntartóként él.
Jéna,
Jéna,
ami által.
Ami által.
Padavi,
Padavi,
a helyzet.
A helyzet.
Anjasa,
Anjasa,
nagyon könnyen.
Nyászinám,
Nyászinám, az élet lemondott rendjében élőknek.
Az élet lemondott rendjében élőknek.
Íját,
Íját,
elérhetik.
Elérhetik.
Akkor még egy megjegyzés, hogy az nem Nyászinám, hanem Nyászinám. Mert a ny az a angyaszárnál van, ami fölül van egy ilyen kis valami, az a ny. Ami magyarul ny, az ny. Csak, hogyha már így pontosítjuk a kérdést. Köszönöm. Prabhupád fordítása. Ennek a folyamatnak, az Úr Szent Neve éneklésének olyan hatása van, hogy általa még a családosok, a grihaszták is könnyedén szert tehetnek arra a végső eredményre, amelyet a lemondott életben élők érhetnek el. Judhisthira Maharaj, elmondtam neked a vallásnak ezt a folyamatát. Kérlek ismételjétek.
Ennek a folyamatnak,
az Úr Szent Neve éneklésének,
az Úr Szent Neve éneklésének,
olyan hatása van,
olyan hatása van,
hogy általa még a családosok,
általa még a családosok,
a grihaszták,
is
könnyen szertehetnek,
arra a végső eredményre,
amelyet a lemondott rendben élők érhetnek el. Judhisthira Maharaj,
elmondtam hát neked
a vallásnak ezt a folyamatát.
Prabhupád
mi kívja. Prabhupád magyarázata. Ez a vers megerősíti a Krisna tudatos mozgalom létét. Bárki, aki részt vesz ebben a mozgalomban, függetlenül attól, hogy kicsoda, szertehet arra a legnagyobb eredményre, amelyet a tökéletes szannyászik érhetnek el, azaz a Brahma-gyánál, a lelki tudásra. És ami még ennél is fontosabb, fejlődést az odaadó szolgálatban. Judhisthira Maharaj azt gondolta, hogy grihaszta révén nincs reménye a felszabadulásra, ezért megkérdezte Nárada Munitól, hogyan szabadulhatna meg az anyagi kötelékektől. Nárada Muni azonban saját életével példát állítva elé kijelentette, hogy a bakták társaságában és a Hare Krishna Mahamantra éneklésével bárki az élet bármely körülményei között kétségtelenül eljuthat a tökéletesség legalább szintjére. Om Magyana Tudhanasya
Nandrasya Chakshurun Vedam Vena Tasma Shema Venama Nama Om Shubhaya Krishna Krishnaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Charine Nirvishesha Sanyamari Pashchatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Manchaka Patirubhyascha Vrasimu Devacha Patityanam Pavalebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukham Karoti Bhajaram Pangum Lakhayate Girim Yat Kripatam Aham Vande Shri Gurum Vinatalinam Paramanand Madhavam Shri Chaitanya Manishwaram Hari Om Tat Sat. Még egyszer a vers. Harmaste Grihamedhi Yo Varnita Pápanásanaha Grihasto Yena Padavim Anyasa Nyasinam Iyad. Ennek a folyamatnak, az Úr Szent Neve éneklésének olyan hatása van, hogy általa még a családosok, a grihaszták is könnyedén szert tehetnek arra a végső eredményre, amelyet a lemondott rendben élők élhetnek el. Judhisthira Maharaj, elmondtam már neked a vallásnak ezt a folyamatát.
szituáció, vagy a körülmény, vagy a kontextusa ennek a versnek az, hogy ugye járt nálad a Muni, Yudhisthira Maharaj utoktatja a vallás ellenére. Ugye több fejezeten keresztül teszi ezt meg, és itt a, ugye ennek a fejezetnek a címe utasítások a civilizált emberi lények számára, és már a fejezet végéhez közeledünk, hogy még van összesen 3-5 vers a fejezetből, tehát ez arra enged következtetni, hogy akkor itt már a konklúzióhoz közeledik, vagy közeledett, vagy már el is hagyta. Ugye nálad a Muni, ez kicsit hangos lesz. Köszönöm. Szóval nálad a Muni, akkor így elért a konklúzióhoz, és ez az egész fejtegetés már egész régen elindult, ugye még az ének elején, akkor ott kezdett el beszélgetni nálam és Yudhisthira Maharaj, de a téma, a szűkebb értelemben vett téma, az két fejezettel előrébb, 13. fejezetnek az elején kérdez rá Yudhisthira Maharaj, hogy mivel aggódik amiatt, hogy a grihasztha létére hogyan érheti el a tökéletességet. Ugye azt kérdezi a 13-as fejezetben, az elején, hogy hogyan érhetnénk el könnyen a felszabadulást a védák tanításai szerint mi, akik olyan otthon élünk, és nem ismerhetjük az élet célját. Szóval ez volt a kérdése, amit nálad a Muni már akkor két, igazából 3 fejezet óta válaszol meg. Ugye először a példával arról beszélt nálad a Muni, hogy az élet tökéletessége, vagy az élet célja, az a szanyász, a lemondott életrendnek az elérése. De emellett akkor még ad alternatív megoldásokat is itt a történetben. Ehhez akkor végkifejletként elmondja a saját történetét is, ott, ami az előző versekben olvashattuk, ugye Upavarhana történetét, amikor ő egy átok, vagy áldás, vagy ahonnan nézzük hatására, vagy következményeképpen, akkor megszületett, mint egy Gandharva, és akkor, hogy ott végezze a ketteléseit, és akkor ott is kapjon egy újabb áldást, vagy átkot, és akkor megszülessen egy sudráni méhébe, aminek a következménye lett az, hogy akkor megszületett ismét, mint Nárad a Muni, Brahmá fia. És ami ebben az egész történetben egy nagyon szépen megfigyelhető, az egy nagyon fontos érvelési módszer, amit használnak használ maga a Bhagavatam, de használnak az ácsárják is, ez az érvelési módszer, ez a pancsanganyája. Ezt a módszert használja először, ugye nem először, hanem használja például Vyászadév is, amikor a Vedanta Sutrát írja meg, hogy a Vedanta Sutra az miután leírta, vagy felosztotta a védikus irodalmat, ami egy ilyen kiterjedt szöveg, akkor össze akarta foglalni Vyásza, Dév, és ezért megírta a Vedanta Sutrát, mint az egész védikus irodalomnak a konklúzióját, egy rövid összefoglalását. Azonban akkor ugye tudjuk a történetből, hogy elégedetlen volt még ekkor is, mivel úgy érezte, hogy nem beszélt eleget az Istenség legfelsőbb személyiségéről, Krisnáról, és ezért nálad a Muni tanácsára, akkor lejegyezte a Srimad Bhágavatamot is, ami az előbbinek, a Vedanta Sutrának a természetes magyarázata. Ezzel a Bhágavatamon keresztül akkor magyarázza el a Vedanta Sutra a valódi lényegét. És a másik magyarázata a Vedanta Sutrának, az ugye Gaudiya Vaishnava magyarázata a Vedanta Sutrának, hogy Baladeva Vidya Bhushan nevéhez fűződik, ugye volt az egy szituáció, aminek a hatására ugye egy szempontból megkényszerült írni ezt a magyarázatot. Ugye addig a Gaudiya Vaishnava ácsárják azon a véleményen voltak, hogy nem szükséges nekik magyarázni a Vedanta Sutrát, mivel itt van a Bhágavatam, szóval hogyha van egy Bhágavatamunk, ami egy magyarázat, természetes magyarázat, ugyanaz a személy írta, aki a Vedanta Sutrát, akkor nekünk minek magyarázni, teljes mértékben el lehet fogadni, ám de akkor ezt más szampradáják nem fogadták el, amiatt, mert ugye az egy alapvető elv a Vedantának, egy elv a Vedantának, hogy az iskoláknak, a szampradájáknak, hogyha valakinek nincsen magyarázata a Vedanta Sutrához, akkor azt nem fogadják el hitelesként. És volt egy szituáció, amiben én most nem mennék bele, de a lényeg az, hogy akkor végül Baladeva Vidya Bhushan megírta a Gaudiya Vaishnava kommentárját a Vedanta Sutrának, Govinda Bhashyát, és ahhoz is, hogy ahhoz, hogy ezt megírja, szintén ezt a Pancsanga Nyájának a módszerét használtam. Aztán Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ugye Srila Prabhupád lelki tanítómestere, ő a Teachings of Lord Chaitanya című könyvében kétszer is megemlíti azt, hogy ez a módszer, ez mennyire fontos, és azt mondja, hogy aki egy filozófiai pontot anélkül nem lehet teljes mértékben elfogadni, hogyha nem megy át ezen az öt részből álló szűrőn, vagy az öt lépésből álló szűrőn. És ugye Pancsanga Nyája, Pancsanga az öt részt jelent, és Nyája az pedig a logikára utal. Srila Prabhupád is a Chaitanya Charitamrita, valahol elmagyarázza ezt a módszert, és azon keresztül, hogy Baladeva Vidya Bhushan hogyan használta ezt a Vedanta Sutrának a magyarázatában. Tehát ez egy teljesen hiteles módszer, ami azt bizonyít, hogy a Sadhu Guru Shastra elvnek a szűrőjén átment, ugye ez a Vaishnava kanonizálásnak a folyamata, hogyha átmegy ez mindegyik lépésen, ugye alátámasztja a Shastra, alátámasztják az ácsárják, alátámasztja a közvetlen kapcsolat az ácsárjákkal, akkor ez teljes mértékben hitelesnek mondható módszer, és ugye ez itt megtörténik. És ez a Pancsanga Nyája maga, ez egy nagyon fontos és nagyon nagyon hiteles módszer. Ugye mi ez a Pancsanga Nyája? A öt lépésből áll, ugye. Ez egy ilyen érvelési módszer, aminek az első eleme az a tézis vagy kijelentés, a második, amit úgy hívnak, hogy visaja, a második része az a szomsaja, ez az ellenvetés, vagy antitézis, vagy lehet mondani kételynek is. A harmadik részt úgy hívják, hogy purva paksa, ez a kifejtés, és ez a rész tartalmazza a példákat is. A negyedik rész a szangati, a következtetés, és az ötödik rész az pedig a Siddhanta, a végkövetkeztetés, ami végkövetkeztetés összecseng a Védáknak a kijelentésével. Itt ebben a történetben, vagy a történet példáján keresztül, akkor az volt a tézis, vagy az volt a kijelentés egy szempontból, hogy a kérdést tett föl Yudhisthira Maharaj, hogy hogyan érheti el a grihaszta, vagy hogyan értik el a grihaszták és a tökéletességet, és akkor Nárada Muni először azt a történetet mesélte el, először az Avadhuta Brahmanának a történetét mesélte el, ugye a fejezet, a címe, ami ezt leírja, hogy a tökéletes ember viselkedése. Szóval először akkor van ez a kijelentés, hogy a tökéletes ember az olyan, mint az Avadhuta Brahmana. Ugye ettől a Yudhisthira Maharaj nem lesz túlzottan elégedett vagy lelkes, mert az a jellem és az a viselkedés, amit ott leír Nárada Muni, mint a tökéletes ember, akkor az nem annyira könnyen követhető. Mindenképpen még az Avadhuta Brahmana történetére. Ugye ezért akkor megfogalmazza ő az ellenvetést, vagy a kételyét, hogy szerinte ez nem az a módszer, amit ő követni tud, és akkor a kifejtés részben pedig akkor beszél Nárada Muni az ideális családi életről, ilyen dolgokat, meg olyan dolgokat kell csinálni, ugye hosszasan ecseteli, hogy milyen áldozatokat kell végezni, és milyen lemondásokat végezni, és miket kell betartani, hogyan kell adományozni, stb. Egy nagyon körülményes, hosszú folyamatot ír le, és ugye ezek, amiket elmond, ezek nem, még mindig nem annyira követhetők. Könnyebb egy kicsit, mint az Avadhuta szinten lévő brámana helyzetét megvalósítani, de még mindig egy nehéz, bonyolult, sok szabályokból és megkötésekből álló folyamat. De akkor miután mindezt elmondta, akkor elér a végkifejlethez, és ezt az egész ilyen megvalósíthatatlannak tűnő dolgot, akkor feloldja ezzel a saját történetén keresztül, vagy a Upavarmana történetén keresztül, amit most nem fog elmesélni, mert eddig erről volt szó a versenyen keresztül. Ugye, egyszer csak úgy elkezd mesélni, mondja a szabályokat, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, amazt kell csinálni, és akkor egyszer csak így szinte a semmiből. De amikor én voltam ez a Gandalf, ez az Upavarmana nevű Gandalf, aki nagyon szép volt, és szépen énekelt, és ez maga az, meg amaz, akkor így belekezdett a történetbe, látszólag így a semmiből. De igazából akkor ez az egész mondani valónak a lényege, szóval az egész három fejezet lényegét, akkor ezen a öt versből álló történeten keresztül is írja. És itt a mai versben akkor ki is jelenti a konklúziót, ugye, hogy a szentnév éneklésének olyan hatása van, hogy a családosok is könnyen szertehetnek a végső eredményre, amelyben a lemondott rendben élők élhetnek el. Ugye ez a konklúzió, ez a szangati, és ez a szangati, ugye nem csak szangati, hanem ez a szidhánta is. A szidhánta ugye az a kijelentés, ami összecseng a védikus irodalomnak a többi részével is. Ugye erről beszél a védikus irodalom, hogy a szent név éneklésével akkor minden elérhető, és a legfontosabb folyamat, amit végezni lehet és végezni kell, az a szent névnek az éneklése. Úgyhogy ezen a kis történeten keresztül akkor nagyon szépen szemléltetni lehet ezt a Pancsenga Nyájának a módszerét. Miért fontos ez nekünk, hogy miért érdemes tudnunk ilyenekről? Ugye legtöbben prédikálunk, vagy próbálunk prédikálni, és ha ismerünk ilyen érvelési módszereket, akkor sokkal hatékonyabbá tehetjük a prédikációnkat, és Egyrésztről, hogy sokkal érthetőbben tudunk elmagyarázni dolgokat, másrésztről, hogyha van valami vitapont, valakivel találkozunk, aki más véleményen van, akkor ez a módszer, ez egy nagyon jó eszköz arra, hogy az ő ellenvetését, vagy az ő kételyét akkor feloldjuk. Ugye, ez a módszer egy olyan eszközt ad, úgy lehet alkalmazni, hogy igaznak veszük azt, amit ő mond, és levezetjük lépésekbe, hogy mi történik akkor, hogyha az a valami, amit ő állít, akkor igaz, és ha a Gaudiya Vaishnava életet ismerjük, akkor ki tudjuk hozni egy olyan eredményre, ami bebizonyítja, hogy ha azt a módszer, vagy azt az állítást veszük igaznak, amit ő állít, akkor abból egy hibás eredményre fogunk szert tenni. Ezt hívja úgy a logika, hogy redukció ad abszolútum, hogy teljesen ellehetetleníteni azt az állítást, amit ő mond. Ez az egyik dolog, amit ebből a nagy történetből meg lehet tanulni, és van egy másik, amire ez az egész megtanít minket, még pedig az, hogy az eseményeket, azokat mindig egy a kontextusukba kell szemlélni, szóval, hogy nem csak a kicsi részeket, hanem az egész nagy részt kell szemlélnünk. Ugye, hogyha csak föllapozzuk a verset, és akkor azt mondja, hogy aki tökéletesen ismeri a Britinián, a Dévagján, a útját, akinek a védák tudománya felnyitotta a szemét, az annak ellenére, hogy anyagi testben ma sohasem kerül illúziókban ebben a világban. Szóval, ha kiveszünk egy ilyen verset, ami azt sem tudjuk, hogy miről szól, vagy ott, ami volt, Ráda Krisna Prabhu tartotta a leckét, hogy ilyen mindenféle anyagi elemekről beszél, meg nem tudom micsodákról, akkor csak úgy az ember pislog, hogy ez most így, ez most én miért van, és ezt mire tudom én használni, de hogyha látjuk egyben az egészet, akkor meg lehet érteni azt, hogy mire akar ezzel kiukodni Ráda Dumni. Hogy a Krisna ő nagyban játszik, szóval ő nem aprózza el a dolgokat, és emiatt vannak olyan események, vagy vannak olyan helyzetek, amik első látásra ugye érthetetlenek lehetnek. Azért vannak ezek, mert ezek mind egy nagyobb történetnek a részei, és ezáltal, hogy ezek a látszólagos ellenmondások, vagy látszólagos érthetetlenségek felmerülnek, ezek által egy teljesebb képet tudunk kapni, és egy mélyebb megértésre tehetünk szert. Ugye ott van például a pándaváknak a története. Hogyha megnézzük, akkor ugye ők egy nagyon-nagyon kiemelkedő helyzetben vannak, abból a szempontból, hogy nagyon közel vannak Krisnához, ugye Krisnának az örök társai, és mégis azt látjuk a Mahabharatából, hogy az életük, a születésüktől fogva, igazából az életük végéig folyamatosan szenvednek. Ilyen nehézségek, olyan nehézségek, szóval nem kell szerintem felsorolni, ismerjük a történetet, hogy mennyi szám szerint mennyi, és minőségileg milyen szenvedéseken mennek keresztül. Úgy, hogy őket, Krisna, ők az egyik legközelebbi társai Krisnának. Ugye ezt olvashatjuk a Brihad Bhagavatamritában, hogy a pándavák már a vége felé közelednek, vagy kerülnek elő, amikor nem tudni, ugye utánuk, ki van utánuk. Uddhava van utánuk, Brijbászik, Srimati Rádaráni. Szóval sorozatból, akkor visszafelé ők a negyedikek, akik a legközelebb vannak Krisnához. És mégis akkor azt látjuk, hogy ha csak a történetet nézzük, a Mahábháratát, akkor azt látjuk, hogy hát egész katasztrófa, vagy az életünk egy hatalmas katasztrófa, hogy megszületnek, és akkor ott szenvednek egy kicsit, aztán fölnőnek, aztán még jobban szenvednek, aztán megöregszenek, és akkor meg meghalnak. Szóval, és semmi, látszólag semmi pozitív nem történik az életükben, de mégis akkor hogyha ismerjük azt, hogy Krisnának mi volt a terve ezzel az egész kezdeléssel, és mi, ugye, ha nincsenek a Pándovák, ha nincsen Arjuna, akkor ugye nincs Bhagavad Gita, nincs a Mahábhárata, nincs egy fél Bhágavatam, nincs az egész ének, nincsen egy csomó olyan tanítás, amit megkaphatnánk mi. És igen. Szóval, hogy értelmezzünk dolgokat, akkor mindig egy olyan szemléletmód, hogy nagyon fontos, hogy kontextusban figyeljük meg, kontextusban nézzük, és a nagy képet nézzük. Ugye annyira nagy képet úgyse fogunk tudni látni, mint Krisna, de minél nagyobb, ugye annál jobb, és akkor szerintem el tudom mesélni. Volt egy személyes történetet, akarok csak elmesélni. Hogy hogyan tud Krisna trükközni. Mikrofonban. Hogy most februárban elindultam a Manipurba azért, hogy ott egy kutatást végezzek, és hosszú út vezet, ugye India alapból nincs olyan közel, és akkor Manipur meg a legvégén van Indiának, szóval akkor...
Bangladesen túl.
Hát Bangladesen túl, ugye úgy van India, hogy így van India, és akkor itt van egy ilyen kis szűkőke, ami összeköti, ugye itt van Bangladesh, és akkor Manipur meg itt van, szóval a Burmától az 70 kilométerre van, és több, rengeteg átszállás volt, és nagyon borzasztó körülmények. A lényeg az, hogy akkor eljutottam Delhibe, úgyhogy innen indultam, amikor is kettőkor indultam el otthonról, és másnap reggel 5-re értem Delhibe, és a lényeg az,
fél táv,
és az még csak a fél táv, és az volt, hogy leszálltam, átállítottam az órámat, még volt másfél-két órám ahhoz, hogy induljon a gépen Manipurba, és akkor ott vannak a repülőtéren ilyen kis ima szobák, vagy nem tudom micsodák, ahol többnyire muzlimok vannak, de az egy nyugodt kis hely, és akkor én is oda bementem, jel voltam, és akkor amikor láttam, hogy már úgy közeleg az idő, akkor teljesen nyugodtan fölálltam, összetettem a kis cuccaimat, oda mentem a kapuhoz, és akkor beálltam a sorba, végigálltam a sort, odaadom a jegyemet, meg az útlevelemet az emberkének, és így rám néz, és hogy ez a gép már elment. De hát mondom, itt az idő, és oda van kihívva, ugyanúgy Manipurba ment egy gép, akkor, amit az órán mutatott, és akkor, de hát, hogy ez egy órával ezelőtt már elment. És akkor kiderült, hogy véletlenül egy órát elcsúsztattam, és az azt jelentette, hogy lekestem a gépet gyakorlatilag, és akkor kicsit úgy pánikba estem, ugye már több mint egy napja nem aludtam, és ugye nem volt az út se kényelmes, és akkor most így mit csináljak, még van vissza, még egyszer majdnem ugyanennyi, és itt vagyok egyedül a semmi közepén. És akkor mondták, jó van, nem gond, majd akkor menjek ki, kikísérj egy valaki, és akkor ott majd el lehet intézni a dolgokat, és akkor mindegy végigálltam egy 3-4 órás sort, amire sorra kerültem, és akkor a néni bejelentette, hogy felejtsem el, sem ma, sem pedig holnap nincsen olyan gép, amivel tovább tudok menni, úgyhogy hogy ez annyira nem lelkesített, és akkor megint csak ott voltam, hogy így, és itt vagyok, hogy Delhibe egyedül, nem tudom, hogy mit csináljak, és még valahogy el kell jutni a Manipurba. Akkor egyszer csak akkor mondtam, hogy jó, akkor nem fogok ezen nagyon stresszelni, elmegyek a Delhi templomba, ott elleszek, alszok egyet, és akkor majd másnap majd megpróbálok valamit kitalálni. De úgy nem, és nem voltam annyira boldog ettől a helyzettől, mert tényleg nagyon-nagyon fáradt voltam, és amikor úgy fáradt az ember, akkor úgy könnyen kibukik. Mindegy, a lényeg az, hogy akkor végül megint nem egy könnyű módon, de eljutottam a Delhi templomnak a vendégházához, és ott kiderült, hogy nincs egyetlen egy szoba se szabad. És akkor mindegy, ott vártam egy picit, és mindegy, szerencsére akkor mondták, hogy most kiköltözött egy valaki, de hogy így várni kell rá, és szóval nem megyek bele, hogy a várás közben mik történtek, mert pont olyan szemre illő történet, de hogy ott is azért jöttek a tesztek. A lényeg az, hogy végre be tudtam menni a szobába, lezuhanyoztam, és úgy akkor egy kicsit úgy felfrissültem, és akkor gondolkodtam azon, hogy most mit csináljak, hogy rögtön menjek az internetre, és akkor próbáljak meg valami jegyet nézni, vagy menjek át a templom. De már igen, ez dél volt már, szóval az idő eltelt délig. Tartott ez a folyamat, reggel 5-től volt. Ugye előző nap 2-kor indultam, odaértem, 5-kor késtem le a gépet, és 5-től délig akkor sikerült lezuhanyoznom, és akkor gondoltam, hogy most vagy megyek nézni jegyet, vagy akkor fölmegyek a templomba, darsanra, és akkor elmondom Gayatrit. És akkor végül mondtam, hogy jó, akkor inkább bemelde döntök, még a jegyvásárláshoz várhat.
Most jön a csattanom. Én már tudom, mi a...
Hát, tudom mondani.
Azért viszik. Én már azt is tudom. Azt tartom, hogy nyugodtan azt az ember.
És akkor... A lényeg az, hogy fölmentem a templomba, vagy a Rádapártaszárati temploma, gyönyörű múltik végtelenül kegyesek. Ilyen nagyon fiatalok, mármint olyan fiatalosak, fiatalosabbak, mint Rádos János, végtelenül kegyesek, mindegy. És elmondtam a Gayatrit, és akkor...
Nem tudom, mert én
és akkor csak azt
hallom... Azt mondom, paktáltak, hogy ez olyan 4 perc elmondani, hogy Gayatrit nem mondja, az olyan fontos.
Igen, szóval itt az időzítés az nagyon-nagyon fontos része a történet, vagy ahogy a csattanónak. Szóval 4 perc körülbelül elmondani Gayatrit. Elmondtam, fölálltam, és akkor így menni készültem. És akkor hallottam, hogy irgalmatlan kirtan valahogy egyszer csak így kintről így szűrődik be, ilyen hatalmas kirtan, és akkor kinyílt az egyik oldalajtó, és hogy egy ilyen... sokáig így beözönlik. És akkor...
Elmondjam mi? Szóval bevezetett egy csomó bakta, és ugye hát itt Gaurasundara Prabhu csinált egy olyan jó döntést, hogy illetve hát az egész teszt van mögötte, 24 órát utazik, ki van, és hogy miért kerül Krisna, miért csinálja ezt, mikor megy a PhD-re, ezt egy szolgálatot végez, meghódolva, és miért látszólag ugye felmerül benne a kétség, hogy Krisna miért csinálja vele ezt. Nyilván gondolkozik, hogy van egy bűnös visszatartásom, és amiatt ebbe a helyzetbe kellett lenni, itt ugye bukik egy repjegyet, amit nyilván az autoritások nem fognak kifizetni, saját zsebbe kell nyúlni, 40-70 ezer kiugrott a kasszából, tehát ezek mind ott vannak az elmébe és nyomják, és kicsit a kétség ott beköltözik, bár ott a pártaszállati elő, de nem érti, Krisna uram miért csinálta ezt, fölteszi a kérdést, és ekkor az oldaltóron be zúdulnak a bakták, egy csomó bakta, szűrődő kirtan egyre erősödő, hirtelen kinyílik az ajtó, bejönnek a bakták, és a lelki tanítómester Ajaya Pataka Maharajot éppen betolják, aki átutazóban volt, és 5 perce ugrott be a templomba. És bejön, és odaink Gaurasundarnak, és akkor köszön, felismeri, végtelen ugye a szemkontaktusba megkapja a szívébe azt a, de ez így történt, igaz? Hogy megkapja, hogy a lelki tanítómestere őt felismeri, ugye több ezer tanítványa van, és akkor még oda jön a lelki tanítómesterének a titkára, ő külön köszönti Gaurasundart, Prabhutól jó Magyarországról a könyvtáros Prabhu, és akkor ez lezaludik 1-2 perc alatt, és akkor értelmet nyer az egész, hogy a bűnös visszatartás letudva, de ugyanakkor meg egy lelki jutalom van, mert hogyha csak a szobát nem takarítják, ha hamarabb kitakarítják, ha nem kell várni a zuhanyra, ha a jegyben nem annyi sor áll, ha csak 1 percet, vagy 3, hát 5 perc, be, hogyha eltolódik a szituáció bárhol, hogyha az internet kávézóba megy be, akkor lekési ezt a találkozást a lelki tanítómesterével, aki ugye ritkán jár ide, tehát egy évben jó, hogyha egyszer, vagy inkább 2-3 évenként egyszer tud vele találkozni, és akkor ez egy hihetetlen elrendezés volt, és akkor itt ezen a ponton ugye Krisna miért kételkez bennem címmel, ugye akkor a rózsaszín csomagot átadva, akkor mondja, hogy mindig, minden tekintetben mindig ott vagyok veled, és ugye ez volt a megvalósításod, hogy akkor mindig, minden tekintetben akkor én irányítom az életedet, és csak csökkentve kapod a visszahatást, és persze mindig jó lesz belőle, tehát még a lelki jót is beteszem. És akkor hát így ott is, akkor hát nyilván gondolom a sírás megtörtént. És akkor itt visszaadom a szót.
Szóval igen, hogy amikor ez így megtörtént, akkor csak így összeállt a kép. Szóval addig az volt, hogy tényleg így ez most miért történik, és az egész így a feje tetejére állt, és akkor lehetett, addig csak egy ilyen katyvasz volt, és amikor az utolsó összetevő a kirakóba így bekerült, akkor így megértettem, hogy mi volt ezzel Krisnának a célja, vagy hogy mi volt ez. Úgyhogy ezt csak azért szerettem volna elmondani, hogy sokszor érezzük magunkat olyan helyzetben, hogy ilyen reménytelen helyzetben, és sokszor tapasztalunk olyanokat, ami fájdalmas és nagy nehézségeket okoz, de sose tudhatjuk azt, hogy ez miért történik, és hogy ennek mi lesz a vége. Mi feltételekhez vagyunk kötve, és már aki, és legalábbis én hiszem, hogy legalább én feltételekhez vagyok kötve itt ebben a teremben. És ezért a saját világomhoz, vagy univerzumomhoz mérem a történéseket, vagy az én univerzumom szemszögéből értelmezem őket, de igazából ez nem mindig, vagy legtöbbször nem helyes, mert nem tudhatjuk tényleg, hogy Krisnának mik a tervei, és hogy mi hogyan és mikor kerül be ez az utolsó kirakós darab a képbe, amitől az egész helyzet 180 fokos fordulatot tud venni. És szóval a lényeg az, hogy a Krisna tudja, hogy mit csinál, és nekünk pedig bíznunk kell benne, hogy minden, ami keresztül megyünk, vagy ami látszólag nehézséget is jelent, akkor az annak egy jó oka van, hogy az ő tervében, akkor mi egy kis részt tudjuk vállalni. És én ennyit szerettem gondolni. Ezzel a vers, Szent Névről is beszélhettem volna, hiszen ez a vers egy szempontból a Szent Névet dicsőíti. Ezt nagyon sokszor megteszünk, és végtelen, kimeríthetetlen téma, de mégis úgy gondoltam, hogy akkor ezzel kapcsolatban, akkor ami egy szempontból kapcsolódik Prabhupád utolsó mondatához is itt a magyarázatban, hogy Nárada Muni akkor saját életével, ugye ezzel a helyzettel, amiben a Upabarhanaként szintén egy érthetetlen szituációba, hogy oda azért került, mert a Szent Nevet énekelte, és nem volt hajlandó a családos élet, vagy a grihasztásomba belépni, és akkor Brahmán megátkozta, hogy legyen Gandalva. És akkor onnan akkor még jöttek ezek a többi nehézség, amiken átment, de a vég kifejlett, ugye az azt mondja itt, hogy Nárada Muni azonban saját életével példát állítva elénk kijelentette, hogy a bakták társaságában és a Hare Krishna Mahamantra éneklésével bárki az élet bármely körülményei között kétségtelenül eljuthat a tökéletes világosra szintjére. És a Prabhupád, aki így állítva rétum, akkor
Ura Sula Kipamaya Prabhu ki
jai,
Jaya Patakaswamaya Guru Maharaj ki jai, Pata Sarati ki jai.